Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti Heteor Podcast 265. Turmix gépadását halljátok. Én Szedlák Ádám vagyok.
Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok. Kicsit rémülten bámulom a monitoromat, mert most egy új eszközben veszünk fel, és nem tudom, hogy működni fog, vagy nem fog működni. Ez egy webes típusú podcast rögzítő alkalmazáson, böngészőn keresztül működik, és ezzel már egyszer-kétszer megszívtuk. De itt egy új fejlesztésű cucc, amit Squadcast-nak hívnak. Hát meglátjuk, mi sül ki belőle, majd a végén beszámolunk róla. Nem, majd nem tudom, hol, egyszer majd beszámolunk róla valahol, hogy ez sikerre járt, vagy sem. Minden esetre nagyon meleg van, de ez attól félek az utolsó olyan adásunk ebben az évben, amikor a hőségre panaszkodhatunk.
Én nagyon attól félek, hogy lesz még ilyen. Úgy várom már az őszt, mint a megváltót.
Jött egy hír arról, hogy a jövő héten beköszönt az ősz, de hát ugye az csak egy hír volt, ki hisz manapság a híreknek.
Hát senki az égéget a világon, az egyik fő témánk ma, ha jól emlékszem.
Igen, igen, de azért előtte meg kell, hogy emlékezzünk az NDK Turmix gépről. Ezt újra ki kell mondjam, mert nem sikerült az első. NDK Turmix gép.
Egészen jó, NDK Turmix gép. A következő adásban majd az IPA-fa-IPA-prof fogunk beszélni egyébként.
Vagy a Moszkvics luszkulcsról.
Igen, igen, igen. Vagy az ötszűzi őrült írót nyúzja, az várja, az tesz szöveg, az más. Az a árvíztűrésnek a másik verziója. A Turmix géppel az van, hogy a múltkor valahogyan szóba került köztünk, már nem mentek a rekorderek egyik oldalon sem. Sőt, lehet, hogy nem is adásfelvétel közben volt ez, vagy után volt ez. De azon gondolkodtam el, egyrészt, hogy te ezt valamiért fejből tudod majdnem végig. Másrészt pedig meg, hogy ez egy olyan kabarétréf, ami tulajdonképpen ma is halálvicces, de csak és kizárólag akkor, hogyha valaha volt a kezedben tárcsás telefon, ami ráadásul nem IP technológián működött, hiszen IP technológián nincsen olyan, hogy átcsámbarok hozzád a szomszédnak a telefonhívása. És ilyen módon nagyon oda van szögelve egy korhoz.
Ez így van, igen, igen. Kern Andrásnak a kabaré tréfájáról van szó, amit egy ős-ős rádió kabaréban lehetett egyszer hallani. A kabaré tréfa lényege az az, hogy emberek összetalálkoznak egy telefonhívásban, mindenki valaki mást akart hívni, de a furcsa telefonrendszer összekapcsolja őket egy adásba, vagy egy hívásba, és hát lényegében ez a viccek forrása. És az hozzátartozik, tehát azt tudni kell, hogy ez a fajta úgynevezett PSTN szolgáltatás, azt hiszem így hívták az analóg telefonvonalat, az még azt is tudta régen, amikor még ínséges idők voltak, és a telefonvonal is olyan jószágnak számított, amit nem lehetett csak úgy mindenkinek szerezni, hanem nehezen kikilincselt lehetőség volt, hogy legyen neked olyan. Szóval ez is úgy működött, hogy volt például egy felező funkció, amit ikervonalnak hívtak, és aminek az volt a lényege, hogy két család, vagy mármint hogy két telefonszám egyetlen közös vonalon osztozott, amint vagy az egyik tudott beszélni, vagy a másik. Tehát, hogyha fel akartál hívni valakit, felvetted a kagylót, és megvártad az úgynevezett tárcsahangot, amit ha nem hallottál, akkor az azt jelentette, hogy a szomszéd beszél, vagy hát valaki, akiről nem tudtad, hogy ki a te ikred, csak azt tudtad, hogyha süket a telefonkagyló, akkor nem tudsz telefonálni, mert a másik használja.
Ezt annyira ismerem, hogy ilyenünk volt.
Nekünk is. És ez nagy néha valami furcsa ok folytán felemelted a telefonkagylót, és nem némaságot hallottál, vagy nem tárcsahangot, hanem azt, hogy az ikred beszél valakivel valamiről. Ő persze nem tudta, hogy ez történik, szóval az egész valahogy végtelen perverz is volt. A kabarétréfa arról szól, hogy talán hatan is vannak, akik egyszerre ugyanabban a vonalban ragadnak bent, és hogy miért tudom kívülről, azt igazán nem tudom, talán azért, mert sokszor hallottam ezt a kabarétréfát, és nagyon sokat nevettem rajta annak idején. Szokták szeretni azzal azonosítani, hogy a szocializmus, a létező szocializmus összes marhaságát és abszurditását ötvözte, vagy összegyűjtötte ez a kis vicc. Egész biztos, hogy elérhető a mai napig mindenfelé az interneteken.
Hát a YouTube-on legalábbis több verzió van fent, illetve aki meg akarja nézni élőben azt, hogy itt milyen eszközökről van szó ebben a... milyen eszközökről nincsen szó ebben a kabarétréfában, csak ott van az egésznek a hátterében. Az a legjobb, amit tehet, hogy felmegy a várba, az egykori várközpontba, és bekopogt a telefónia múzeumba, ahol egyrészt van egy rotary telefonközpont, ami ez a... motorok elkezdenek forgatni dolgokat, és a végén ez összeköt egy nagyon hosszú madzagot, hogy létrehoz egy érintkezést a két végtelefon között, és így kapcsolja össze a hívást, majd pedig jött a Crossbar nevű rendszer, ez volt a a nagy lépés, ezen még mindig lehetett áthalani a szomszédhoz, hogyha egyszer úgy összejött a lépés. És amikor ennél jöttek a jobbak, egyszer csak már a kokomlista megszűnése után, akkor tűnt el az NDK turmix gépjelenség. Ezt sokkal jobban végig tudják ott mondani, időnként ilyen nem tudom én 2-3 évente felmegyek abban a múzeumban szétnézni, meg telefonálgatni a múzeum két sark között, mert nagyon nagyon mókás hely.
Igen, és igen, erre döbbentünk rá kelte, hogy mi tökéletesen tudjuk ezt a tárcsás telefon dolgot, de például a hallgatók között is biztos nagyon sokan vannak, akiknek hát lehet, hogy ilyen régi képekről megvan a jelenség maga, de sose használtak ilyet, és nem ismerik azt a sok trükköt, amit mi annak idején megtanultunk, amik valószínűleg jellegükben nem különböznek azoktól a trükköktől, ahogy manapság használjuk mondjuk az okostelefonunkat, és mindenkinek vannak ilyen félig babona, félig valamiféle halvány emlékeken alapuló tapasztalati tudásai, hogy hogyan kell rávenni egy telefont arra, hogy működjön, ha nem működik, vagy hogyha egy nem ismert funkciót keresünk, akkor azt hogyan tudjuk elérni. Erre tényleg a legváratlanabb megoldások vannak. Édesanyám például bár nem okostelefonnal, hanem tévétávirányítóval azt szokta kipróbálni, hogy amikor nem sikerül egy kívánt funkciót elérnie, akkor nagy hirtelen az összes nyomógombot megnyomja a távirányítón, ami úgy nem ismerős neki. Valamelyik majd csak bejön. Ezzel előállít egy olyan katasztrofális technológiai helyzetet, amit én telefonon keresztül már nem tudok értelmezni. Tehát eljut olyan pontjaira a menünek meg a funkció csokornak, amit már nem tudok értelmezni, és akkor felhív, hogy ez van, de azt nem tudom én már dekódolni, amit ő mond, hogy itt ez az izé, itt ezen a képernyőn így tökre izé mozog. Uh-huh. Mit csináljak? Én ilyenkor kiabálni szoktam a telefonba egy idő után.
Ez hagyományosan nem javítja meg, a tévét figyeltem már.
Abszolút, igen, de általában csak azért szoktam kiabálni, hogy anya, most hallgass végig egyszer! Mondok 3 dolgot, ne kérdezz bele az elsőbe. Ez néha segít. Na, szóval, hogy vannak különféle stratégiák, de ugyanilyen stratégiák a tárcsás telefonnál is voltak. A letevő villa nyomkodásától a mi van, ha csak egy kicsit mozdítok a tárcsán, nig, illetve én például emlékszem arra a világra, amikor már eltűnt a tárcsás telefon, és hogy is volt, ugye kétféle ilyen számhang volt, mármint az egyes számoknak a telefonszámban más hangja volt. Tárcsás uh-huh. telefonnál ez a kattogásnak a hosszúsága volt. Ez volt a pulz üzemmódja egyébként a telefonnak, most már emlékszem. És egy idő után meg különböző magasságú hangok, az volt a tón üzemmód. És ekkor terjedtek el azok a kis, hogy mondjam, csak két technológia közötti áthidaló megoldást biztosító kis eszközök, akkor már lehetett nyugatról olyan üzenetrögzítőket hozni, amiket úgy lehetett távolból lehallgatni, hogy bebillentyűzted a hívó telefonon a kódokat, és akkor ott a tón üzemmód különféle hangmagasságai kiváltották az üzenetrögzítőnél a megfelelő funkciót. De ugye itthon Magyarországon még többségben voltak a pulz típusú tárcsások, amin ezt nem lehetett csinálni, ezért egy ilyen zsebrevágható kis számbillentyűzet, aminek a túloldalán volt egy hangszóró, ami ki tudta adni ezeket a tónhangokat, és akkor oda tartottad a mikrofonhoz, és nyomkodtad a gombokat, és így le tudtad hallgatni az üzenetrögzítődet.
Na, erről teljesen le voltam maradva, nekem csak a minden műszaki intézményben játszó melyik sarkát kell éppen lelakkozni a telefonkártyának ahhoz, hogy ne lehessen róla levonni, az egyenleget című rész volt meg. Meg persze utána sokkal később a mindenféle operátorkódok, hogy hogyan lehet a telefont feltuningolni azzal, hogy csillagkettős kereszt, nem tudom micsoda. Amik aztán jellemzően soha semmit nem csináltak, de nagyon hittek benne emberek.
Ide kívánkozna még a Moszkva téri külföldre telefonálós egy darab telefonfülke története, ami nem is legenda volt, de szerintem már beszéltünk erről adásban egyszer régen. De az régen volt, és hát ha nem minden hallgatónk hallotta, úgyhogy elmondom, hogy a Moszkva téren volt egy olyan telefonfülke, amivel hát az idő során különféle módokon, néha csak úgy simán, néha az oldalát kellett csépelni, néha pedig a bedobott 2 forintos, aminek lyukat fúrtak a közepére, és egy vékony horgász damillal kötötték meg, tehát bedobtad a 2-est, de vissza tudtad húzni. Szóval ezzel a 2-essel lehetett külföldre telefonálni, ami egy hihetetlen nagy feature volt, hiszen nem lehetett csak úgy külföldre telefonálni, például otthonról. Úgyhogy hosszú tömött sorok álltak ezelőtt az egy telefonfülke előtt a Moszkva téren. gondolom mindenki az hamis Interrail jeggyel Nyugat-Európában bolyongó gyermekeit, per haverjait próbálta felhívni, vagy esetleg akkor már volt talán ilyen ösztöndíjas lehetőség, és az egyes egyetemisták eljuthattak olyan vadhelyekre is, mint például a németországi Bielefeld, hogy a saját haverjaimat emlegessem, amely városról éppen a napokban terjedt el, hogy...
Az nem létezik, ugye?
Hogy ez, hát pontosabban, hogy 1 millió eurót kap az, aki be tudja bizonyítani, hogy Bielefeld nem létezik.
De hogy ez egy sokkal régebbi dolog, hogy Bielefeld nem létezik, ez olyan, mint orosz területen az, hogy Lenin egy gomba volt.
Lenin egy gomba volt? Ezt nem tudom, micsoda.
Igen. Ezt majd jól belinkeljük az adásnapról, mert sokkal többet én sem tudok róla, de ez olyan, mint hogy nincs Bielefeld.
És az, hogy Bielefeld nincs, az egy állítása valakinek? Ez egy a Bielefeld tagadás? Az egy divatos dolog Németországban?
Hát ha nem is divatos dolog, de viszonylag régen van már. Tehát, hogy nem tegnap találták ki, hanem talán tegnap előtt is. Annyira, hogy a Bielefeld konspirációnak egyébként van Wikipédia oldala. 93-tól, kérlek szívesen. Tehát, hogy ez egy húzamosabb időre visszatekintő hülyeség.
Nem tudom, ezzel hozzáteszek-e ennek a rejtének a megoldásához, de én két alkalommal is tartózkodtam ebben a városban, amit Bielefeldnek hívtak.
Ez csak annyit jelenti, része vagy a rendszernek, tehát hogy persze-persze holdra is szálltál mi.
Az lehet, hogy én is hazudok. Igen, az igaz, az lehet. Jaj, de várjál, nagyon nem pontosan emlékszem, hogy kevertem ide Bielefeldet.
Az Interrail jegynél siklottunk ki először úgy igazán nagyon.
Tényleg.
Amit szintén csak a Moszkva tér filmből ismerek, tehát hogy itt jön ki a korkülönbség.
Az Interrail hamisítás egy elég komoly üzletág volt, mert az Interrail jegyhamisítás egy elég komoly üzletág volt, ezt úgy hamisították, hogy meg kellett vegyed a legolcsóbb nemzetközi vonatjegyet, ami azt hiszem egy Kelebia, nem tudom mi van a túloldalon, tehát egy magyar határváros, osztrák határváros közötti jegy volt, és akkor itt átírták a Kelebiát meg a határvárost. Na mindegy, és akkor ebből lett a hamis jegy. Csak azért hozom elő, mert készül egy nagy dokumentumfilm, ami szerintem valahol a legvégénél jár, vagy lehet, hogy már el is készült, és adás után rá is keresek, hogy elkészült-e már, ami erről az egész Interrail jegyhamisítás, hát nem maffiáról, mert ez nem maffia volt, hanem ilyen legfeljebb szürkezónás emberek, akiknek ez ilyen mellékese volt, és tudom, volt köztük töri tanár, aki ezt csinálta. Szóval erről az egész Interrail sztoriról szól, azt feldolgozza, hogy valójában ezt mennyire maga a rendszer termelte ki magából, mennyire szólt ez a 80-as, 90-es évekről. Szóval, hogy az Interrail már csak ezért is érdekes, és hogyha megtalálom a dokumentumfilmről az aktuális infókat, akkor azt is be fogjuk linkelni. De mindez csak onnan jutott eszünkbe, hogy volt olyan tárcsás telefonfülke a Moszkva téren, amivel fel lehetett hívni külföldöt, ez pedig onnan jutott eszünkbe, hogy az NDK turmizgép, a levehető ajtós kabarettréfa Kern Andrástól mennyiben szólt. Az nem az internetes telefóniáról, hanem a tárcsás telefóniáról.
És itt mondanánk el, hogy ez tulajdonképpen már egy ilyen anno Budapest beharangozó adásrész volt, tehát akit az ilyen sztorik érdekelnek valójában, nem pedig az, hogy mi hamarosan összeveszünk azon, hogy most locsoljuk-e benzinnel az Amazonast vagy sem, azok tök jó járnak, hogyha az anno Budapestre feliratkoznak, ami egy ilyen történelmi visszaemlékezős betelefonálós műsor, és a legutolsó két adása például az építőtáborok és az ott elkövetett dolgok és elszenvedett szerelmek történetét regélte el. Hú, kijött a mondatból.
Igen, de még mielőtt a mai zöldséges témánkba belevágnánk, az előtt mondd már el, hogy mi van a füleseddel.
Nem az én fülesemmel van a baj, hála jó Istennek, hanem az öcsémével, de kb. Egyszerre vettünk, tehát majd előbb utózenyém is megpukkan, és akkor megint elesikítom majd vele a podcastot, hogy mely szarokat veszünk, mert hagyjuk hunkat átkúrni, meg a többi. A következő történt, ez egy Bluetooth füles, ennek megfelelően akkumulátorral működik, hát illetve működik az drótról is, de akkor, hát akkor kevésbé Bluetooth, ezt lássuk be. És az történt, hogy egy nap megbakkant benne az akkumulátor. Amire gondoltam, hogy ott van benne egy szabvány akkumulátor, azt majd kicserélem, veszünk az eBay-ről alkatrészt, ha nem az eBay-ről, akkor esetleg Kínából, azon a szinten forrasztani, ami ehhez szükséges, még én is tudok, nemhogy egy ügyes ember. Mindez addig tűnt jó ötletnek, amíg hát először gyanúsá vált az, hogy nincsenek szervizleírások sehol ehhez az eszközhöz, illetve egy helyen láttam, de ott nagyon csúnyán volt szétszerelve. És amikor lekaptam róla a fülpárnát, akkor kiderült ennek a csúnya szétszerelésnek az oka is, mely szerint ez egész jószág, ez össze van ragasztva, egy darab csavar nincsen benne, és hát kb. Vésővel szerelhető, ami mondjuk elektronikánál nem sikeres dolog. Úgyhogy valószínűleg van Leventének most egy a továbbiakban drótos fülhallgatója, vagy nekem egy projektem, aminek a vége nem lehet fülhallgató. Mindenesetre ilyenkor azért elgondolkodom, hogy ez nem volt alsópolcos termék. Mégis ott vagyunk, hogy kb. Két évvel a vásárlása után őrületesen nagy szívással változik a korábban működő eszköz, és nem tudom, hogy kifelé rázzam az öklömet. Nekem kellett volna, vagy neki kellett volna megnéznie, hogy a fülpárn alatt vannak a csavarok például.
Vagy elolvasni a teszteket, de a tesztek nem szoktak kitérni erre a kérdésre. Ez nagyon bosszantó, ezt teljesen osztom. Persze az egy kérdés, hogy hány év után érezted volna fairnek, hogy ez megtörténjen? Tehát hány év után nem bosszant fel végtelenül?
Az, hogy nem lehet javítani, az bárhány év után szerintem.
Igen. Holott nyilván azért nem lehet javítani, mert így olcsóbb volt előállítani. Esetleg egy kicsit azért is, hogy ne is lehessen javítani, és vegyél egy másikat. Csak ezt az érvet én sose hiszem el, hogy a gyártó azt gondolja, hogy majd, ha nem lehet javítani az én fülhallgatómat, akkor majd vesz egy újat tőlem a vevő, mert akkor nyilván dühösen valaki mástól fogok venni. Tehát ezzel nem köt magához egyáltalán. Úgyhogy azt gyanítom, hogy hát a fene tudja, lehet, hogy ez mégis inkább csak a sima spórolásról szól.
Azt tényleg jól lenne tudni, hogy mondjuk az a 6 darab csavar, amit nem csináltak meg hozzá, vagy nem vettek meg hozzá, az mondjuk tonnából visszaszámítva hány centet jelent, illetve a fröccsöntőszerszám, ami egy kicsit kevésbé bonyolult eszközt kell fröccsöntenie, és a kínai összerelő embernek pedig lényegesen egyszerűbb mozdulatokat kell elvégezni, hogy összepattanjon az egész a helyére, rányomják a hajszárítót, azt kész van. Az valójában milyen összeg? Tehát mit spóroltak most meg rajtunk?
Szerintem nem anyagköltség ez, hanem az összeszerelés egyszerűsége, bonyolultsága arról szólhat, vagy én ezt gyanítom, vagy rossz tervezés. Tehát vagy eleve a dizájn volt végtelenül nem szakértő, vagy az, hogy így mit tudom én, a csavarbecsavarás az egy bonyolultabb gépet igényel, mint az összeragasztás. És akkor ezen nem tudom mennyire robotizált, bár gondolom, hogy kevésbé robotizált, és sokkal inkább kézi munkásított összeszerelő üzemnek a működési költségét csökkentették. De ezt azt hiszem a mérnök hallgatóink nálam jobban fogják tudni cáfolni, vagy megerősíteni.
És nyilván lehet azzal érvelni, hogy alapvetően dizájntárgyról van szó, vagy egy lifestyle választással, bár egy fehér fülhallgatót azt hiszem bármilyen fel lehet venni. És talán még az a fajta egyébként rendkívül káros szezonalitása ezeknek nincsen meg, ami miatt fél évente, egy évente az ember kidobná a korábban létező eszközét, vagy elrejtené egy lenti fiókba, ahol már nem tudom, hogy másik 5-8 fülhallgató várja azt, hogy valakinek eszébe jusson. Nézzük a jó oldalát, legalább nem AirPods.
Nem volt olyan drága, erre célzó.
Igen. Mondjuk arról legalább előre lehet tudni, hogy ha egyszer valami elromlik benne, akkor kalapáccsal javítandó.
Így. Na de, ez mind semmi ahhoz képest, hogy zöld politikáról, zöld gondolatról tervezünk ma beszélgetni. Nem azért, mert ez a mániánk, nem is annyira értünk hozzá, csak annyi minden történt ezügyben az elmúlt héten, hogy tulajdonképpen kár is lenne kihagyni, hogy erről beszélgessünk. Az egészet ott az indította el bennem, hogy hallottam én már korábban az Ecosia keresőről, hogy az valamilyen fenntarthatósággal összefüggő kereső, de nem fordítottam rá különösebben sok figyelmet. Aztán amikor az egyik nap a 12 éves lányaim mondták azt, hogy apa, mi letöltöttük az Ecosia keresőt a telefonunkra, akkor gondoltam azért most már csak utána nézek, hogy ez kamu vagy nem kamu, mert azt mondták, hogy minden keresősre elültetnek egy fát ezek az ekóziások. Gondoltam, megnézem, hogy ez csak egy kamu, esetleg adathalászat, vagy tényleg van valami ilyesmi. És rövid kutakodás után az derült ki, hogy nem is egy keresés, de azt hiszem 40 keresés senként képződő profit megfelelő része elég ahhoz, hogy egy fa elültetésének a költségét az Ecosia non-profit szervezet átutalja valamilyen erre a célra rendszeresített alapítványnak. Tehát nem kamu, az Ecosia egy 2004 óta létező alapítvány, és valóban ez a logika van mögötte, hogy ez egy olyan non-profit alapítvány, ami internetes szolgáltatást működtet. Egyébként a Microsoft Bing keresőjének az alapjain üzemelteti ezt a keresőt, és a profitjának egy jelentős részét azt mindenféle zöld alapítványoknak adja, főleg ilyen fa újratelepítési programoknak a megvalósításához. Van, aki ezt vitatja, meg azt mondja, hogy egyébként a Microsoft meg a Google kereső is karbonsemleges mára, ezt ezek a nagy cégek is elérték. Ez engem nem ezért érdekel a dolog, hanem azért, hogy miután utána néztem, akkor megtudtam azt is, hogy amióta lángol az Amazonas környéki esőerdő, azóta 1200%-kal nőtt meg az Ecosia keresők használata, vagy Ecosia kereső letöltése, azt hiszem egyébként ez volt a pontos szám, mindegy, szóval, hogy iszonyú mértékben megnövekedett az érdeklődés iránta. Tehát, hogy kellett hozzá egy ilyen a média által jócskán hype-olt krízis, hogy ez a dolog elkezdjen olyan módon terjedni, hogy még a kiskamaszlánykáim is értesüljenek róla, valahogy gondolom a TikTokon keresztül, vagy valamilyen vloggertől, letöltsék a telefonjukra, és ezzel egyébként elkezdjenek valami módon tényleg, hát a pici összegekkel is, de tevőlegesen részt venni valamiféle zöld akciózásban. És akkor ezen gondolkodtam én el, hogy most ez egy marhaság, vagy nem marhaság, hogy az Ecosia az valami, vagy nem valami. Az megtörtént egyébként, hogy letöltöttem én is a telefonomra, és arra gondoltam, hogy hát tulajdonképpen akár én is használhatom ezt. Nem egy nagy lépés az emberiségnek, de esetleg nekem egy kis lépés.
Hát egy rosszabb keresőt fogsz használni a továbbiakban.
Igen, de nem is biztos, hogy szükséges, hogy jobb keresőt használjak. Ez egy részletkérdés a téma szempontjából. Az hamar kiderült, hogy például ha magyar nyelven írsz be egy keresőkérdést, akkor elég nagy hülyeségeket kapsz találatként, hogy korán sem tud annyit, mint a Google kereső. Na de igazán inkább engem tényleg az érdekel, hogy egy ilyen nagyon, hát ez még csak nem is populista megközelítés, de mindenképpen az, hogy most ennyire hirtelen ekkora figyelmet kapott ez a régóta létező kezdeményezés, az valahogy arról szól, tehát az egytőről fakad azzal, hogy a brazil esőerdők miatt most mindenki tényleg boldog-boldogtalan posztol Instagramra és Facebookra drámai gifeket. Egyrészt, illetve, mint azt most valahol olvastam, Ronaldo nevű futballista, sztárember, az nagyon nagy jótékonyságról téve tanúbizonyságot 380 köbméter vizet, tehát 380 000 liter vizet ajánlott fel az esőerdő oltásához. Valaki hamar kiszámolt, hogy ez pont 3 medencényi víz, tehát jó, most tényleg nem, most nem fogok csúnyát mondani, szóval hogy az nem számít túl sokat azért egy ilyen egyáltalán nagy erdőtűz esetében.
Apám a távvezetékes szállításban dolgozott, életre megtanultam, hogy az egy köbméter az nem egy olyan dolog, ami így soknak számít, az egy
hát igen.
Kis kocka benzin.
Szóval, hogy ezt így elkezdték használni, eszembe is jutott egyébként, de ez csak egy mellékszál, hogy ha én lennék a király, akkor lehet, hogy meggondolnám azt, hogy az élet jobbítása érdekében a PR-t, mint szakmát betiltanám. Még úgy is, hogy magam is dolgoztam ezzel, meg ebben, meg e körül sokat. De valahogy most tényleg, mint hogyha amit látunk a világból, az szinte mindig PR szemüvegen keresztül kellene látni. Mindenhol vannak olyan szempontok, amit PR-osok alakítanak, és ez eléggé megnehezíti azt, hogy megtudjunk valamit a világról úgy valóban, és majd ehhez még vissza is fogunk térni. Ehhez a gondolathoz mindjárt. A reklám után.
Oké. Kedves hallgatók, vegyetek facsementét most. Nem, valójában nem ezt akartam mondani, hanem azt, hogy én olyan véleményeket találtam, hogy a faültetésnek a hatékonysága az erősen túl van lihegve, illetve a Wikipédiának a vonatkozó szócikke egyébként, ami nagyon szépen kifejti azt, hogy hol segít, hol ront, mi a matekja ennek az egésznek. Ott az szerepel, hogy a trópusokon feltültetni van értelme, de az összes pozitív hatás az akkor kezd el igazán érvényesülni, amikor ezek a fák megnőnek. Tehát azért most ledúdunk nagyon sok csemetét, azzal még azért nem vagyunk kint a szarból.
Nem, de bajt sem csinálunk, az egész biztos, hogy részben, hosszú távon, részben én most olvastam egy elemzésben, hogy bizonyos értelemben rövid távon, vagy rövidebb távon is működik a faültetés, mert valami olyasmit olvastam egy zöld oldalon egyébként, hogy a facsemeték azok sokkal több szénmonoxidot kötnek meg a levegőből, mint a kifejlett fák.
dioxid lesz az.
Legyen dioxid. Engem ez, engem már mindegy, nem érdekel, az egy szám, egy számmal több ott a képlet aljában. Legyen széndioxid.
Szén legyen az a lényeg.
Az a lényeg, hogy szén legyen, pontosan. Szóval, hogy, hogy a facsemeték azok hatékonyabbak a környezet tért való küzdelemben, mint a kifejlett fák. Na mindegy, de ez egy zárójeles dolog. Nyilván lehet ellenérveket hozni. Valahol ez olyasmi lehet, mint amit az őszülő farkas embernek látszó karottánál láttam, aki egy autós újságíró, talán az egyik legismertebb. Az hülyeség mondani minden esetre. Mondjuk nekünk szerintem ő egy ilyen elég ikonikus autós újságíró, hogy ki szereti és ki nem, azt most egyáltalán nem akarnám tárgyalni. De őnála hallottam egy ilyen nagy kirohanást egy interjúban, amikor is azon kezdett el hisztizni, hogy azok, akik azt mondják, hogy az elektromos autó nem is jó, hiszen az elektromos autó előállítása az még valamivel több vagy nagyobb karbonlábnyomot is hagy, mint egy hagyományos benzinesé, akkor arra kezdett el hisztizni, de könyörgöm, amikor megy a benzines autó, meg az elektromos autó, akkor az vitán felül áll, hogy az elektromos autó az kevesebb, kevésbé szennyezi a környezetet, mint a benzines, és hogy ezt már így ne, tehát mind a kettőt előállítják valahogy. Egyébként az összes számítás is végül is azért csak kihozza, hogy az elektromos autó azért egy kicsit jobb a környezetnek, és hogy ez ilyen nagyon ilyen maher dolog nekiállni, gyorsan bizonyítani, hogy azért az elektromos autó sem fenékig tejfel.
Azért ezt érdemes elolvasni, hogy nem fenékig tejfel, szerintem meg. Utána még mindig döntsz elektromos mellett, meg nagyon jó, hogyha ezt teszed, ha van rá felesleges, nem tudom, 7-10 millió, de azt hiszem annyi a belépés egy olyan kocsira, ami nem csak a sarki Tesco-ba segít kiugrani, hanem mondjuk a várt sem lehet vele hagyni. Mert nekem pont azt hiányzik az ilyen vitákból, meg az ilyen PR vezérelt kampányokból, hogy a dolgot a maga bonyolultságában nézzék. Hát, hogy ne az legyen, hogy én most kidobtam az összes műanyag szatyrot, vettem egy, hogy is szerepelt ugyanennek a műsornak az elejébe, bangladesi hadjárvák által vart textil szatyrot, amit mindenhová magammal cipelek, és otthon pedig slaggal csapatom le a gyerekemet, hogyha szart, és nem használok eldobható pelenkát, és én most jobb vagyok mindenkinél, hanem gondolkodjunk el azon, hogy aznap hányszor jártunk fapodossal Balin, meg ilyen más apróságokon is.
Én ezt már ott se szerettem egyébként ezt az érvet, pontosan azért, mert mérlegre tesz különböző dolgokat, amik nem függenek össze, vagy amiket nem érdemes egymásba gabaítani. Az, hogyha textil szatyorra járok vásárolni, az egész biztosan jobb, mint hogyha minden dolgot külön nejlon zacskóba csomagolva hozok el a boltból. Az, hogy ezt a textil szatyrot egyébként milyen körülmények között állították elő, az egy másik dolog, az lehet, hogy egy probléma, és semmiképpen nem kell azt gondolnom, hogyha a textil szatyrot használok, akkor én mindenkinél jobb vagyok. Azonban azt gondolom, és ez egyébként az egész, tehát én ezért hoztam ezt a sok mindent ide, beleértve az ekóziát, meg ezt az elektromos autós dolgot is, hogy egyébként egy jó barátunknál, a Mérnök Szemmel blog gazdájánál láttam azt a Facebookon, felhorgatt mindazok ellen, akik szívhez szóló Amazonas posztokat tolnak ki a Facebookra, hogy abba kéne már hagyni a posztolgatást, inkább tessék csinálni valamit. Ez az egész Facebookos hisztizés, ez iszonyú ciki és szegényes, és mindenki azzal nyugtatgatja magát, hogy ő már megosztotta azt az Amazonas posztot, tehát már tett valamit a környezetért, holott nem. És én ezen gondolkodtam, ezen az egész jelenségen gondolkodtam, beleértve az ekóziát, hogy annak ciki-e, hogy most ettől, hogy van egy ilyen nagyon kúrens zöld téma, emiatt 1200%-kal nőtt meg a használata, és ez mennyire egy ilyen, ez is csak egy ilyen PR vezérelt valami. És én arra jutottam, hogy szerintem nem baj, hogyha az emberek posztolnak a Facebookon ilyeneket, nem feltétlenül lesznek ők ettől harcos környezetvédők, de nem is kell, mert azt gondolom, hogy ahhoz, hogy valódi változás történhessen, ahhoz szemléletváltásra van szükség a társadalomban, nem a politikusoknál, nem a gazdasági szereplőknél, hanem az embereknél. Úgy általában a világ összes lakójánál. És ahhoz egyébként ilyen lépéseken keresztül vezet az út. Tehát ezek önmagában talán visszatetsző lépések, és akár egy sokkal magasabb pozícióból, a magasabbat most úgy értem, hogy egy nyers vegán, csak hullott gyümölcsöt evő és zero waste ben élő csodálatos ember szemében ezek végtelenül kínos és egyszerűcske kis lépések, de szemben azzal, amit a zero waste-es nyersvegán ember csinál, ami mondjuk a föld lakosságának 99,9%-a semmilyen értelemben nem jut el, ez a sok ostobacska kis posztocska, ez meg egyébként alakítja, formálja a közgondolkodást, és a klímakatasztrófát, mint issút, hozza be a mindennapokba, hozza be az emberek fejébe, hozza be a gyerekeink fejébe, és ez igenis egy elengedhetetlen lépés. És aztán ehhez találtam egyébként egy nagyon jó vitasorozatot az Azonnalin, de arról majd mindjárt beszélünk egy kicsit később.
Nekem az a bajom ezzel a posztolja mindenki bátorsággal a Facebookonnal, hogy már csak az elmúlt két napban eszméletlen mennyiségű fasság jött szembe. Pont olyan zöld fake news, amilyen a kormányzati fake news. Semmiben nem lehet megkülönböztetni a kettőt egymástól, mind a kettő ugyanakkor a hülyeségeket tartalmaz, mind a kettő ugyanannyira agresszív, mind a kettő ugyanannyira buta. A kedvencem persze az a vegan kiáltmány volt, ami valahogy így hangzott, hogy azt hiszem volt kollégánk írta ki, hogy na kedves emberek, lett már valaki vegán most, hogy igazam azon, vagy még toljátok a hamburgert? Mi van? Igen, felhagytam eddigi szokásommal, hogy argentin és brazil marhát fogyasszak. Nem, valójában eddig sem volt szokás. Tehát, lehet piacokról beszélni, sőt, rohadt fontos piacokról, meg rohadt fontos nagy rendszerekről beszélni, mert egy nagy rendszereknek a mozgásának az irányát kell megváltoztatni. De ez nem feltétlenül úgy történik, hogy a saját buborékunkon belül kiabálunk, és pláne nem úgy, a saját buborékunkon belül keltünk feszültségeket. Mert mi vagyunk az a csoport, aki amúgy hajlandó egymást nagyon verni kerékkulccsal. Kevesen vagyunk, és a belvárosban lakunk.
Erre mondom én azt, hogy szerintem meg ez is jó, azért jó, mert a témát témává teszi, és már nem csak, mint pár évvel ezelőtt, amikor ezt egészen kevesen hitték el, tényleg csak az elit, vagy annak is csak egy szűk szelete volt hajlamos úgy gondolni, hogy ez a klímakatasztrófa, ez nem csak egy humbug. Ehhez képest most ez már azért egy erős téma. Nyilván ilyenkor az inga át is lendül a túloldalra, mint ahogy ezt az Amazon sztorinál láthattuk, és erről is mindjárt beszélünk, mert hogy ez egyébként megerősített. Tehát pontosan, amikor azt mondod, hogy az elmúlt napokban mennyi fasság jött szembe az interneten, akkor mostanra azért úgy kezd elég egyértelműen kiderülni, hogy ez az egész lángol a föld tüdeje, ez úgy, ahogy van egy fasság, ez így nincs, tehát ez nem ez van.
2019 a mind meghalunk éve. 2018 a Despacito év volt. Én rendkívüli módon félek attól, hogy 2020-ban mi lesz az évnek a témája. És vajon az-e, hogy plusz size modell, vagy az-e, hogy kell trimmelni?
Uh-huh. Hát én nem félek, én örülök annak, hogy 2019 a mind meghalunk éve, mert így ez a téma nagyobb figyelmet kap, mint amennyit eddig kapott. És egyébként lehetőséget ad arra is, hogy például mi is értelmesebben beszéljünk róla. Meg lehetőséget ad arra is, hogy olyan szinten terjedjen el a társadalomban ez a gondolat, hogy az egyébként megüsse a populista politikusoknak a lelkét is, és teszem azt, tudunk olyan országról, ahol az egyik párt a műanyagmentes júliust be is jelentette augusztus 2-án egy sajtótájékoztatón, aminél csodálatosabbat el se tudok képzelni. Na mindegy, de hogy szóval, hogy ugye a dolognak az a működési logikája, hogyha már elég sok ember azt akarja, hogy valami történjen ezzel az egész izével, hogy itten majd mindjárt mindenki meghal, akkor egy idő után a politika kénytelen lesz ezzel foglalkozni, egyszerűen csak azért, hogy több szavazatot kapjon, ami nem jelenti azt, hogy a megoldás el is fog ezzel jönni, de azt jelenti, hogy valamiféle módon elkezdett ezzel foglalkozni az emberiség, nem csak az emberiségnek egy szűk kis szelete.
Én ebben a kérdésben lényegesen cinikusabb vagyok nálad, azt már érzem. Mert a nagyon sok ember és nagyon sok pénz összefeszülésével ebben általában nagyon sok pénzt szokott nyerni. Az egyébként engem sokkal jobban megnyugtatott idén, hogy elkezdtek hirtelen vagyonkezelők, kockázattőkés cégek és főleg biztosítók arról beszélni, hogy béláim, nagyon nagy szar van, nincs mivel hedzselni a klímaváltozással szembe, úgyhogy lehet, hogy kéne valamit csinálni, különben hát nehéz lesz kifizetni, amikor Miami elsüllyed.
Erről van szó, tehát a nagyon sok pénznek egyébként nagyon egyértelműen az az érdeke, hogy legyenek vevői, pontosabban, hogy legyenek fogyasztók, akik ezt a nagyon sok pénzt mozgatják. A válság nem nagyon érdeke a gazdaságoknak. Középtávon már biztosan nem, rövid távon akár még lehet is, de középtávon nem. Az az érdekük, hogy a föld megmeneküljön, hiszen ha nem lesz föld, akkor nem fognak gyarapodni azok a vagyonok, amiket ők kezelnek.
Ide rángatnám gyorsan akkor David Koch halálát, mert ez talán az összekötő a két téma között, aki, kedves hallgatók, hallottak már erről az emberről, hogyha Koch torma jut eszetekbe, akkor nem. Ez az a amerikai libertariánus milliárdos csávó volt, aki testvérével Charles Kochal együtt hát talán a leggazdagabb amerikai ember, de ha nem, akkor meg a második. És ők Isten pénzét locsolták rá olyan ügyekre, mint például a mi lenne, hogyha ezeken a környezetvédelmi szabályozásokon egy picit azért, hogyha lehet, akkor lazítanánk, hogy ki lehessen még bányászni ezt a kis szenet, azt a kis olajat, ezt, azt, amazt. Plusz adott pénzt mondjuk a Tea Party nevű egy darabig vicces, aztán inkább veszélyes amerikai republikánus jobboldali szektának, akik egész sok helyen be is jutottak ezzel a képviselőházba, és még voltak más akciói is. Trumpa speciál összebasztak egyébként, mert bevándorló pártiak voltak, hiszen kell az olcsó munkaerő. Ez önmagában egy érdekes dolog egyébként, hogy milyen érvek vannak mondjuk a bevándorlás támogatása és a tiltása mellett. Na ő most meghal, de a testvére az még életben van, és hát gyanítom, a családon belül van folytatója ennek a politikának. Érdemes legalább egy nekrológot elolvasni róla, hogy fel lehessen, hogy segítsen felmérni azt, hogy egy ember, akinek tényleg istentelenül sok pénze van, az mennyit tud befolyásolni egy lobbizást ismerő országnak a politikáján, meg az irányán.
Abszolút. Abszolút, ez is igaz. Az is igaz, hogy hát hogy mondjam, hogy nem csak egy ember van, aki lobbistaként működik, hanem sok, mindig sok érdek feszül egymásnak, és minden érdek mögött van valamiféle gazdasági erő is, melyik mögött mennyi egyébként, az nem mindegy nyilván. De azért nem az van, hogy mondjuk egy Koch családnak van X lobby ereje, egy másik családnak pedig X per 10, és azért nem összevethetőek, hanem hogy sok, tehát ez egy bonyolult rendszer, amiben sok érdekcsoport működik, és azt nem állítom persze, hogy mindig kiegyenlítik egymást, azt gondolom valószínűleg hosszú távon egyébként igen. Tehát valamiféle egyensúly van ebben a dologban. Nyilván ezt valahogy gazdasági, vagy ilyen nagy társadalmi makroérdekek működtetik úgy végül is.
Én ezt nem gondolnám.
Az ritkán szokott bejönni, hogy a mikroérdekek azok hosszú távon le tudják uralni a makroérdekeket.
Mégpedig azért nem, mert a kokéknak a mikroérdeke az nagyjából egybeesett a teljes szénhidrogéniparnak az érdekeivel, tehát a szén- és olajiparral.
Én a hosszú távról beszélek, és hosszú távon azt is gondolom, hogy a szén- és olajipar hosszú távon nem fog tudni keresztbe feküdni azoknak a változásoknak, ami az ő jelentőségét csökkenti.
Hát innentől kezdve arról vitatkozunk, hogy mennyivel kellett volna az egészet hamarabb elkezdeni, és vagy hogy dobjuk-e ki a téli kabátot, mert arra már a mi életünkben nem lesz szükség.
Azt nem tudom.
Hogy az egyensúlyozó mechanizmus valójában jól működik-e, vagy sem. Az egészen biztosnak tűnik, hogy Clintech lobby 20 évvel ezelőtt nem nagyon volt. Vagy ha igen, akkor egy stoppolt öltönyű ember kiabált egy sarkon Washingtonban.
Hogy működik-e ez az egyenlítő mechanizmus, vagy sem, ahhoz mindenképpen ide kell hozni szerintem azt az érvet. Kicsit olyan nagyképű és elnagyolt érvez, de szerintem azért lehet vele érvelni, hogy pillanatilag minden világok legjobbikában élünk. Soha ilyen jól nem éltünk még az emberiség történetében, mint most. Soha ilyen hosszú nem volt az életkilátás, soha ilyen gazdagok nem voltunk, és ez egyébként igaz a szegényekre is. Már úgy értem, hogy a más kontinensek szegényeire is, nyilván nem mindenkire a Földön.
Köszönjük szépen, Steven Pinker.
Azt nem tudom kicsoda, de most melyik része nem igaz annak, amit mondok?
Ez a Pinkeri gondolat, hogy minden világok legjobbikában élünk, ha persze nem Leibniz-től idézzük. De hogy ha a makromutatókat nézzünk, akkor ez egy csomó helyzetben tök igaz. Ha azt nézzük, hogy egyébként az én generációm az, aki Magyarországon nem tudom, mert magyar számaim nincsenek, Amerikában egészen biztosan, aki biztosan szarabbul fog élni, mint a szülei, akkor ez egy kevésbé megnyugtató dolog, hogy amúgy a világ jobban van.
De várjál, az, hogy szarabbul fog érni, vagy élni, azt hogy mérjük? Mármint, hogy ezt tudom, ismerem ezeket a statisztikákat, hogy az USA-ban most ez a generáció hát kevesebbet tud megtakarítani, rosszabb anyagi körülmények között él, mint a szülei, rosszabb társadalombiztosítási helyzetben van átlagosan, azt hiszem. Tehát van egy pár ilyen anyagi mutató, ez igaz. De hogy az, hogy rosszabbul élnek, azt ebből vezetjük el-e, vagy úgy általában azt lehet mondani, hogy minden indexben, nem tudom, vagy hogy valamiféle átlag szerint élnek rosszabbul.
Hát figyelj, több hitellel vágtak neki egy válság közepén, egy összeomló gazdaságban a pályájuknak, ami miatt sokkal alacsonyabb a saját házzal rendelkezők aránya például, saját lakásrendelkezők aránya.
Ez egy mikropillanat. Ez az emberiség történetében az, hogy egy generáció az előző generációhoz képest hogy van, az egy mikropillanat, ráadásul úgy, hogy most egy kis szeletet ragadsz ki, mert egyébként az ő szülei generációja, az meg a vietnámi háborúnak a korában élt, meg abban a korban élt, ahol még a rasszizmus az még bőven egy elfogadott, megélhető mindennapi helyzet volt, ahol a nők hátrányos helyzete még messze-messze jelentősen durvább volt. Az egészségügyi ellátás sokkal-sokkal vacakabb volt. Tehát, hogy vannak olyan faktorok, amik mentén meg az nem igaz, és az egész, hogy történelmi, de tényleg, ha csak pár száz év távlatából fogunk majd ide visszanézni, akkor ez nem lesz egy ilyen érzékelhető szint, és egyáltalán szerintem arra sincs semmiféle ilyen cáfolhatatlan bizonyíték, hogy és ez most egy olyan trend, ami sok száz éven át fog történni, és minden generáció rosszabbul fog élni, mint az előző.
Legyen igazad, momenten nyílik a társadalmi olló az előző és a mostani generáció között, és ezt megélni, ez viszont, tehát hogy lehet nyugtatni azzal, hogy a számok jól csak neked szar, de ettől még emberek nagy része azt éli meg, hogy neked szar. Amerikában egyébként a társadalombiztosítás az egy olyan dolog, ami mondjuk leginkább munkához kötődik. Egy vacak munkaerő piacon élni, az meg eleve egy rossz dolog.
De te azt mondod, hogy akkor szerinted az emberiség ma rosszabbul él, mint a középkorban, vagy mint az újkor hajnalán, vagy mint akár csak 150 évvel ezelőtt?
Nem, azt mondom, hogy ha az emberiséget kellően távolról nézzük, akkor jól él. Emellett ez egy olyan állítás, ami kevés ahhoz, hogy az ember nyugodtan aludjon.
Nem, az nem érdekel, hogy ki hogy alszik, ne arra, úgy, nem válaszoltál a kérdésemre. Most rosszabbul élünk, mint 150 évvel ezelőtt, vagy jobban? Mi az emberiség?
Erre megkapod az igenedet, igen, mi emberiség jobban élünk.
Valószínűleg nem lesz olyan soha, hogy mindenki jobban éljen, és mindenkinek mindenben jobb legyen. Tehát a lelkiismeret furdalásra mindig lesz lehetőségünk. Tehát csak azzal akarok vitatkozni, hogy azt mondod, hogy de hát most is vannak anomáliák, most is vannak hátrányosabb helyzetű társadalmi csoportok. Ezek nem kis számú csoportok, hanem jelentős számú csoportok. És ezt én nem vitatom egyáltalán, csak azt mondom, hogy általában a globális kontextus, tehát az, ahol élünk, és amiben egyébként vannak olyan veszélyek, mint például a klímakatasztrófa, ami egy nagyon is itt levő és elég jelentős veszélynek tűnik, ennek ellenére általános értelemben az általános kontextus az jobb, mint volt akár csak 150 évvel ezelőtt. És egyébként meg a klímakatasztrófa, ami azzal fenyeget, hogy ugye nem tudjuk, hogy egészen pontosan mivel fenyeget, de azzal biztos, hogy rossz irányba változnak a társadalmi folyamatok, és az életminőség is romolhat az elkövetkezendő 100 évben, ha csak valami nagy áttörés nem következik be, amit most nem annyira látunk. Ennek ellenére mondjuk, tudom én, a 70-es években meg konkrétan azt gondolták, hogy holnap lecsaphat az atomháború, és akkor mindjárt kihalunk a picsába. És aztán az nem történt meg egyébként, holott akkor olyannyira biztosak voltak benne, hogy nem győzöm mindig elmesélni, hogy Dr. Spock gyereknevelő könyvében a Dr. Spock című ilyen nagy vastag csecsemő bibliában, amit 256-szorra is kiadtak annak a nem tudom, 17. kiadásának a végén van egy olyan kiegészítés, hogy mit kell máshogyan csinálni a gyereknevelésben, amiatt, mert fenyeget az atomháború veszélye, és a gyerekek abban nőnek fel, hogy bármelyik pillanatban egy nukleáris télben kell felcseperedniük. Aztán ez nem történt meg, csak ezt mondom, Érted? Most nem mondd azt, hogy de a klímakatasztrófa az egy nagyobb veszély, persze tudom, de hogy csak azt mondom, hogy régebben nem is volt olyan, mondani, hogy valamiféle ilyen pregnáns veszély fenyegette az emberiséget, ami akkor végül is tudott valamit kezdeni.
Azt akartam mondani, hogy viszont abban a szituációban, ahol elmentél egy céghez dolgozni, és amennyiben nem dobták le rád a kobaltbombát, és nem köszöntött be a nukleáris tél, tudtad, hogy a következő 20 évben van állásod. Abban egyébként az emberek nyugodtabban forgatták a Dr. Spockot és csináltak gyereket, mint egy olyan gazdasági szituációban, ahol hát én most Uber sofőr vagyok, hogy holnap valaki lecsillagoz hármasra, akkor onnantól kezdve viszont pizza futár.
Ezzel azt azért szembeállíthatod, hogy 30 alatt manapság úgy nagyjából senki a világon nem akar 3 évnél tovább dolgozni egy helyen. Tehát az, hogy 20 évig ugyanott legyen állása, ez egyáltalán senkit nem érdekel, sőt, ez tök más a motivációs rendszer már.
Ezt értem, lehetőség sincs erre, hála jó Istennek. Tehát, hogy a...
Hát jó, de érted, ha nincs rá lehetőség, meg igény se, akkor nem vagyunk nagy bajban.
Vannak emberek 30 felett, akik dolgoznak egyébként. Mind a ketten ilyenek vagyunk amúgy. Mind a ketten szabadúszunk, ráadásul én speciál nem is olyan akarok beülni sehová. Ugyanakkor meg látok fiatal pályakezdőket állást keresni, és hogy az milyen élmény. Nem verik a seggüket a földhez, hogy hú, de jó most.
Hát nem, de hogyha nem tudom, a múlt század elő Londonjában élnének, akkor sem vernék a seggüket a földhöz, sőt, szerintem még sokkal jobban panaszkodnának.
Igen, és hogyha a Pestisről hadok lenne, akkor sem lenne jó.
Hát, erről beszélek.
Én azt mondom, hogy kellően távolról nézzük ezt az egész világnak, hirtelen sokkal jobb, és legyünk boldogok, akkor ez egy jól hangzó állítás. Mihelyt elkezdett belenagyítani, nagyon sok rendkívül szar dolog van.
De ezt én nem cáfoltam, vagy nem állítottam az ellenkezőjét egy pillanatig.
Én azt mondom, hogy szarmetrikát használsz. Tehát, hogy az, hogy a világnak általában véve jó, oké, és?
Ez azt jelenti, hogy a világnak általában véve jó. És egyébként ez azt is jelenti a matematika elemi törvényei szerint, hogyha az átlag magas, akkor vagy az van, hogy egy nagyon kis rétegnek iszonyú nagy a száma, egy nagyon nagy rétegnek pedig nagyon pici, illetve nem nagyon pici, hanem kisebb, vagy azt jelenti, hogy úgy viszonylag el van osztva ez a két dolog. És én azt állítom, és ezt nincs és ezt, én csak azt állítom, hogy valószínűleg a magas átlag, ami most van, az azért magas, én szerintem azért magas, mert átlagban mindenkinek magasabb értékei vannak, még ha azok egyébként, még ha ezekben tényleg vannak jelentős különbségek is, és még ha egyébként ez nem azt is jelenti, hogy mindenkinek 70%-on áll az élete, az a kommunizmusban tervezték, hogy úgy legyen, de eddig ezt nem sikerült megcsinálni. Nem tudom, hogy meg lehet-e valahol csinálni. Vannak olyan baloldali elképzelések, amik egyébként azt mondják, hogy mehet ebbe az irányba a világ, és szívemből kívánom, hogy úgy legyen. De hogy most, tehát csak azt mondom, hogy ez most nincs így, de ettől még azt mondani, tehát hogy mondjam, ez nagyon egybecseng azzal az azonnaliban lefolytatott vitával, ami egy általunk sokszor idézett konzervatív gondolkodó, konzervatív publicista, nevezzük így Ésik Sándor.
Nevezzük az egyszerűség kedvéért ügyvédnek. Hogy valami becsületes szakmája legyen
egy
neki.
Ügyvéd, és egy-két zöld aktivista között zajlott ez a vita. Nagyon magas színvonalú és okos vita volt egyébként szerintem. Az Ésik, akivel én nagyon egyetértettem abban, amit írt, azt írta, hogy folyton csak nyavajogni, az nem olyan nagyon előremutató dolog, és aki azt állítja, hogy az emberiség nem fog, vagy nem lesz képes elbánni a klímakatasztrófával, az nihilista. Tehát, hogy nem lehet nem hinni abban, hogy lesz megoldás, mert akkor az öngyilkosság tűnik az egyetlen jó megoldásnak, vagy az ilyen nagyon rövid távú, addig élvezzük az életet, amíg lehet, ne csináljunk gyereket, mert annak már úgyse lesz jó. Tehát, hogy egyszerűen törvényszerű, hogy higgyél abban, hogy lesz megoldás, ha nem hiszel benne, akkor az maga a nihilizmus, akkor az maga a tagadása annak, hogy lenne megoldás, és úgy egyébként zöld mozgalmat se lehet csinálni, hogy azt mondod, hogy már késő, már nincs mit tenni. Sok mindent állított az Ésik ebben a vitában, de ez volt az egyik fontos szál, ami nekem nagyon-nagyon beütött.
Ezt értem, ugyanakkor meg ott van az, hogy a klímakutatók általában ritkán fogalmaznak mostanában nagyon pozitívan. 2019 annak az éve is, hogy klímakutatók besokaltak, hogy ők eddig is kiabáltak, most akkor elkezdtek arról beszélni, hogy mi az, ami már nem lesz.
Értem. Akkor most akkor a klímakutatók meg vannak sértődve, és akkor ezzel vége a világ.
Nem az, hogy meg vannak sértődve.
Ezt mondod. Vagy hát, szóval a klímakutatók besokaltak. Hagyjál már, ki a faszt érdekel, hogy besokaltak. Ne sokaljanak be, dolgozzanak tovább. Mint egyén kezdjenek valamit a sértettségükkel, egyébként meg dolgozzanak pontosan ugyanilyen intenzitással. Csak azt mondom, hogy tehát amikor azt mondod, hogy a klímakutatók besokaltak, akkor ez pontosan egy olyan bombasztikus állítás, ami semmi máshoz nem vezet, csak ahhoz, hogy azt érezhessük, hogy úristen, de nagy a baj.
Tehát szerintem nem arról van szó, hogy megsértődtek volna, és hogy akkor most azt mondják, hogy akkor basszátok meg, kimegyek inkább szalonnát sütni traktorgumin, hanem hogy az eddigi viszonylag pozitív kommunikáció, amit ugye a 70-es évek óta, mióta tudjuk, hogy baj van, azóta folytattak, hogy ha most még ezt csináljuk, akkor így meg lehet úszni. Jó, az elúszott. Ha most ezt megcsináljuk, akkor még ezért, még nem kell Amsterdamot arrébb húzni szekerekkel. És idén volt az, amikor több publikáció úgy jött ki, hogy kedves emberek, akkor a következő lehetőségek úsztak már eddig. Csak egy fordítás a kommunikációban. Nyilván dolgoznak tovább, nyilván ezért futnak tovább a klímamodellek. Csak már nem az a óvónéni simogatja a gyerekek fejét, hogy nincsen semmi baj, csak Pistike beütötte a lábát, hanem a gyerekek, Pistike holnap a műlábon jár, de egyébként hát úgy is van élet.
Igen, estimmel.
És ez egy picit ijesztő, másrészt pedig én ennek tök örülök, hogy ez most megtörtént. Még hogyha 2019 a klímakatasztrófa éve is, már mint amikor mindenki azzal van elfoglalva, hogy megakadályozza azt, és ilyen módon, nem tudom én, többet sétál és kevesebbet repül, bár ezt pont nem látom senkinél.
Erre egyébként van egy példa, most hallottam a napokban, egy orvosbarátom mesélte, hogy tavaly Norvégiában járt, és ott egyebek mellett bekeveredett valami buliba, ahol ilyen fiatalok, 20, tehát 30 alatti emberek bulizgattak, mindenki olyan skandináv módra sokat ivott, de volt egy ilyen beszélgető szoba, ahol kevésbé voltak részegek, és ott beszélgetett, és meglepve hallotta, hogy ezek az emberek mindenki ilyen intelligens, meg jól szituált, meg tudom, milyen pozitív jelzőket mondjak még, szóval, hogy mindenki milyen fröcskölő gyűlölettel beszél a szüleiről, és hogy mindenki abban a kontextusban beszélt fröcskölő gyűlölettel a szüleiről. Ja nem, meg is kérdezte őket, hogy miért gyűlölitek ennyire a szüleiteket, mi a bajotok velük. És azt mondták, hogy hát azért, mert elvett. Ti vagytok az a generáció, akik mondták ezt a szüleik korában levő haveromnak, mert ti vagytok az a generáció, aki elvettétek tőlünk a jövőnket, és az, hogy mi mind meghalunk, mind megsülünk, és stb. Az arról ti tehettek. És akkor valamit kérdezett, mert ezt nem tudom itt a pontos részleteket, de hogy és csak a szátok nagy, vagy csináltok is valamit, és kiderült, hogy az ott ülőknek egyikének sincsen jogosítványa, senki nem repül repülőgéppel, tehát mindenki ilyen hithű, klímatudatos életet él, és hogy most csak ezt azért mesélem el, mert hogy találkozott egy olyan generációval, vagy egy olyan lehet, hogy szűk körrel, de minden esetre már egy létező körrel nem voltak összeválogatva, tehát hogy mondjam, nem egy klímakonferenciának a társaságával ivott ott együtt. Szóval, hogy abszolút létezik ez az irányzat, mondjuk, hogy a nyugati ifjúságban, akik nagyon-nagyon-nagyon határozottan ezt is gondolják, meg ez irányban is cselekednek. Amit nem azért mondok, hogy példa lenne, meg nem azért mondok, hogy újra mutogatva röhögjek rajtuk, pusztán csak azt mondom, hogy az elmúlt éveknek ez a részben óvónéni simogató részben felszínesen posztoló részben pedig média módra mindent túllihegő és bombasztikusan tálaló beszédmódja, ez egyébként elérte azt, hogy mondom, ez így elkezdett megjelenni az embereknek a fejében. Nem a környezetvédők fejében, hanem a többi ember fejében is. Ami szerintem tök előremutató. És akkor ehhez képest még mindig érdekel engem, hogy mit gondolsz az ésiknek arról a gondolatáról, hogy nem hinni a megoldásban, az nem vezet sehova.
Nagyon jól tudod, hogy mit gondolok róla, hiszen beírtam a lázadás naplóba, hogy ez alapvetően egy luteri gondolat. Itt állok, másként nem tehetek.
De erről még nem tudom, mit gondolsz róla.
Tökéletesen igaza van. Hogy csinálni kell, olyan nincs, hogy lefekszünk az árokba, azt vége van. Más kérdés, hogy az ésik cikkéből a gazdasági oldal, amit már fentebb egyszer megbeszéltünk, és még egy ilyen kis zárójelen van hozzá, az nagy részt hiányzik. Tehát, hogy a hiszek abban, az emberiség meg fogja oldani, az egy jó alapállás. Hogyan fékezünk meg nagy rendszereket, amik mennek egy irányba bizonyos lendülettel, az egy még sokkal jobb kérdés, remélem egyszer ebből lesz egy vita. A Koch jutott erről megint eszembe, hogy amellett, hogy szeretett volna szenet kitermelni, amellett az utóbbi években egy másik nagy projektje volt, ez pedig az amerikai városoknak a tömegközlekedési fejlesztéseinek az akadályozása és hátráltatása. Ami egy olyan dolog, amit én európaiként mindig nagyon nehezen értek meg, hogy az Egyesült Államokban hogy nem működik a tömegközlekedés, és hogy lehet felépíteni olyan szinten individuális társadalmat, ami nem akar költeni arra, hogy legyen egy villamos, és ne járjon minden kézével autóval. Miközben ez az egyik megoldás. Miközben Európában van az egyik megoldás, hogy akkor csináljunk olyan vasútvonalakat, amik ki tudják váltani a repülést. Bár kerestél most nem a fapados repülőjegyeket?
Igen. Drága volt.
Drága volt? Érdekes, nekem más tapasztaltam. Budapest-Milánó annyi valamennyiért levisz a vonat is Debrecenbe. Vagy egy tank benzin áráért mondjuk. És azt hiszem, hogy Budapest-London oda vissza két tank benzin. Ezek mind nagyon érdekes, és szeretnék még cikket, amik ezek végig számolják, hogy ez hogyan jön ki. Mi teszi azt lehetővé, hogy a valószínűleg az autónál lényegesen többet fogyasztó repülő, az annyival durván nem sokkal több utassal ennyire kedvezően tud menni.
Nyilván nem veszteségesek ezek a társaságok, tehát a üzleti modell az jó kell legyen. Ennyi pénzért is tudnak profitot termelni.
Annak a jel, hogy valamit externáliaként kezelnek, amit hagyunk nekik.
Hát én szerintem azért azt nem mondjuk ki, hogy a fapadosoknak azért lehet nagy profitja, mert szennyezik a környezetet, mert ez így egy nagyon elnagyolt összefüggésnek a kiemelése. Azért, tehát nem úgy van, hogy azért olcsók, mert externáliaként kezelik a környezettel való törődést. Szerintem ez így nem igaz.
Ezt így ilyen formában nem jelenteném ki. Az, hogy benne van ebben a matekban valahol, arra viszont mérget mennék venni, majd utána nyilván elkezdek utána googlizni, mert ezt most tettem meg.
Érted, akkor a drága légitársaságok, akiknél meg 10-szer annyiba kerül a repülőjegy, ők többet költenek, nem tudom, a kipufogó gázaikra? Nyilván nem.
Nem, ott egy ember nem olvassa fel folyamatosan azt, hogy vegyél most tőlünk ezért dobozos kólát akciósan.
Na, hát ez így van. De akkor, na, csak ezt, tehát, hogy nem abból van extra profitjuk, hogy hagyják, hogy nem tudom, széntüzelésű repülőkkel repülnek, hanem abból, hogy pénzbe kerül a bőrönd, és pénzbe kerül az ablak melletti hely, és nincs annyi support, és a fedélzeten eladják a kólát. Nem? Tehát alacsonyabb a szolgáltatás minősége, és nagyon sok extra költséget számolnak fel bizonyos dolgokért, amit más légitársaságok nem. Az egész repülés, az mondhatjuk, hogy kevesebbet törődik a környezet károsítással, de a fapadosok pont ugyanannyit, tehát pont ugyanazokat a gépeket használják, mint a nem fapadosok.
Meg fogom googlizni következő adásra házi feladat jelleggel, hogy hol van itt a trükk.
Righty.
Valami trükk biztos, hogy van, kell legyen, ez így nem működhet. Vagy cserélni kell izére, repülőre az autómat.
Azt hiszem arra nincs még lehetőség, bár nem hangzik rosszul.
Figyelj csak, van ott Miskolc és Szirma között egy ilyen hosszabb egyenes szakaszot szerintem le lehet tenni, csak közepén mondjuk van egy benzinkút, azt rá kell beszélni, hogy szedje le a tetejét, mert különben én szedem le.
Meg mindig jönnek autók, amik megzavarhatják a landolás kényes folyamatát.
Későnk
az, amíg vigyázni kell. Ja, hogy igen, éjszaka, az igaz.
Éjjel érkezem, ebben a városban énekelte meg az Edda. Minden ott van.
Tagadhatatlan. Azt még azt hiszem nem fejtettük ki teljesen, hogy miért is, tehát hogy most mi van az Amazonasszal.
Már amennyiben ég. A föld tüdeje, kedves hallgatók, menjetek oltani fapadossal.
Szóval azért úgy egyre másra jönnek szembe az ilyen részletes elemzőírások arról zöldektől, New York Times-tól, most épp az Indextől, amik kb. Arról szólnak, hogy hát egyrészt idén kb. Pont ugyanannyi erdőtűz van a világon, mint máskor, ebbe beleértendő Brazília is. Az, hogy az esőerdőjég az alapvetően nem igaz, mert ez a nagy terület, ami ég, ennek egy jelentősebb része, az nem konkrétan erdő, hanem az erdőtől már megszabadított tarló, amit már korábban kivágtak, vagy más módon tettek alkalmassá arra, hogy ott szóját, és nem tudom, mit termeljenek. Egyébként olvastam olyat is, hogy valójában azok a kultúrnövények, amit az esőerdő helyére telepítenek, azok pontosan olyan jók az oxigéntermelésben, sőt, ott esetben jobbak, meg a széndioxid megkötésében, mint az esőerdő.
Nem az ezzel a baj, hogy viszont ezek a talajok ezek viszonylag gyorsan kimerülnek, ami az a megoldás, hogy vagy elkezdett fossát rágyezni őket, vagy pedig felégetsz egy újabb parcella esőerdőt, és odarakod át a szójádat?
Igen, de erre nem megoldás az, hogy megmarad az esőerdő, ha jól értettem azt, amit olvastam, de mondjuk ehhez már nem értek, és nem mernék ilyen kijelentéseket tenni. Szóval de ez természetesen ezzel van baj, tehát nem az van, hogy ez az egész nem ciki, az van, hogy hogy a média egy kicsit túl hype-olt a brazil klímakatasztrófa állomást, amennyiben, hogy az, hogy a lángol a föld tüdeje, az egy hülyeség egyrészt. Másrészt például a Kongóban sokkal nagyobb területű őserdő lángol sokkal kisebb területen, tehát sokkal nagyobb a baj, csak Kongó pont senkit nem érdekel, ezért Kongóról nem beszélünk annyit, mint a nagyon is sok nagy gazdaságnak vagy nagy politikai rendszernek köröm alatt tüskeként funkcionál Brazíliát és az ő Bolsonaro elnöküket, meg egyébként Oroszországot a tajgában lángoló nagy területekkel. Szóval, hogy kicsit úgy tűnik, hogy azért valójában inkább a politika szereti azt hazudni, hogy itt most valami egészen rendkívüli erdőtüzek pusztítanak a föld legfontosabb helyein, mert valójában nem rendkívüliek, nem is annyira nagy a baj, mint amennyire ezt szeretik róluk állítani, és máshol, ami egyébként geopolitikailag nem olyan fontos, kínosabb dolgok történnek. Ezért bátorkodtam azt mondani, hogy úgy kezd kinézni, hogy ez már megint inkább egy médiahiszti, és hogy nem érdemes minden ilyen médiahisztinek bedőlni, akkor sem, hogyha azt egyébként zöld sapkával mondják zöld emberek, és ilyen értelemben sajnos, jó, nem, ez mindegy. Ezt már nem akartam elmondani.
Jó, azért én behoznék még egy szempontot, hogy azért azt érdemes megfigyelni, hogy ezek erős és rendkívül populista emberek, akik az ilyen médiahisztinek keresztüzébe szoktak lenni, hát vagy emlegessük miniszterelnök urat, vagy Bolsonaro elnököt, vagy netalántán Donald Trumpot. Ezek azért nagyrészt mind ugyanazt mondják környezetvédelmi témában, már nincsen semmi gond, tehát kicsit melegebb van, legalább pirosabb lesz a paradicsom, de ja, és ilyen embereket nem kell szerintem megválasztani, ez például jó kezdés. Ellenben amit ide akartam citálni, az Bencsik újságíró kollega úr, ne kollegezzük le, Bencsik András főpropagandistája, aki bemutatta egy focilabdára. Mennyire jellemző? Focilabdára rárajzolva, hogy mekkora területen ég az esőerdő, mert ő megnézte Google Maps-en, hogy mekkora Brazília, és ezt rárajzolta utána később ilyen alkoholos filztollal, és itt jöttem rá arra, hogy ez az ember ez nem figyelt földrajz órán, amikor a vetületeket tanulták, ugyanis úgy van rárajzolva eleve nagyon elnagyoltan, hogy ahogy a Mercator nézett, vagy vetület, az torzítja ezt az országot, úgy ultrakicsinek tűnik Brazília. Brazília azért eléggé kurva nagy hely.
Hát ez volt az, amit az előbb nem akartam idehozni, de az lehet, hogy butaságot mondott földrajzi szempontból, de lényegében ugyanazt állította, amit most mi állítunk, hogy ez túl van hype-olva ez a földtüdeje dolog.
A földtüdeje dolog túl van hype-olva, emellett átcsúszott az egész adás, amíg végignéztem azt a részt klímatagadásba, vagy klímaváltozás tagadásba.
Oké. Okay.
Ugye centiméterekre vagyunk a fontosabb üzenettől mindig. A focilabda pedig vicces, az pedig, hogy a Mercator vetületet nem ismeri, az még viccesebb talán.
Ezeket mind aláírom. Még úgy is azt gondolom, hogy ez egy nagyon tanulságos időszak. Egy csomó szempontból, és valahogy mind arról szól, hogy a klímával foglalkozni kell. Úgy tűnik, egyre többet foglalkozunk is vele, ez szerintem nem olyan rossz hír. Hogy nagyon meleg van most, az rossz hír, de ezt nem tekintem a klímakatasztrófa közvetlen előjelének, hanem egyszerűen csak meleg a nyárnak ez a fele. De szenvedek tőle.
Mint a kutya én
ebben
is.
Ebben csatlakozom hozzád. Igen.
De állítólag már csak hetek vannak ebből hátra, én nagyon várom a végét a dolognak, mert most már itt tényleg.
Hú, én meg nagyon szeretném, hogyha maradna. De nem nekem lesz igazam, mert nem szokott maradni, mindig elmúlik a nyár valamikor szeptemberben.
Most már sem beérném az, hogy a fürdőszobától visszafelé úton ne izzadjak le, még ez sem adott.
Persze, mert nem vagy hajlandó egy klímát telepíteni magadhoz.
Ó, hogy növeljem egy kicsit, ahogy hívják ott a energiafogyasztás plusz a belső hőt, azt basszam ki az ablakon egy split egységgel.
Hát, hogy nem, hogy csökkentsed a saját antikomfort érzetedet.
Ezzel fűtsem egy kicsit a várost, ami egyébként is nagyon szereti megtartani a meleget.
De szerinted azzal fűtöd a várost? Ez most csak lábjegyzet, de hát szerintem azzal nem fűtöd a várost. Nem az van, hogy extra meleget gyártasz, hanem a benti meleget kitolod az utcára, de ez nem az van, hogy ettől a város hőmérséklete emelkedik, nem?
Hanem csak hőcserélés, tehát hogy a termodinamika főtételét hogyan oldjuk meg, azt azért most fejtsd meg nekem, kérlek.
Hát de annak a főtétele arról szól, hogy a rendszer összege az állandó.
Igen, bent hidegebb lesz, akkor mi lesz kint?
Hát te azt mondod, hogyha minden lakást lehűtünk, akkor az utcán meg melegebb lesz, mint amúgy lenne?
Igen.
Jó.
A hűtőgépben azért van hidegebb, mert fogja azt a benti meleget, és kipakolja a hűtőgép hátulján a hűtőjébe, ami a lakásba jön be egyébként.
Értem. Jó, de akkor ez így van. Még akkor az a kérdés, hogy az, hogy az utcán melegebb van, az baj? Vagy ez hogy baj? Tehát kivel cseszek én ki, amikor a benti meleget kitolom a kertünkbe mondjuk?
Hát attól függ, mennyire van jól szigetelve a lakásod például.
Jól,
nagyon jól, akkor...
Nagyon nem. Azt hiszem, jól van. Akkor nincsenek hőhidak, meg ilyesmi.
A fecskékkel, vagy nem tudom, tehát akkor izé...
Nincsenek itt fecskék.
A város ugye általában melegebb, mint amennyire a nem városi területek. Ha szarul van szigetelve, akkor egyébként ne fűtöm a saját falamat kívülről, és tekintve ez egy vacakó szigetelt panel, ahol viszont mindig rendkívül meleg van, legyen tél, legyen nyár, nem vagyok jelentősen beljebb.
Nem, de azt kérdezem, hogy jelentősen kiebb van-e az, aki kint van. Tehát, hogy most ez a járókelőknek rossz, vagy a, tudom én, a, nem tudom, az utcai fáknak? Vagy komolyan kérdezem, nem tudom. Nem kötözködök.
Nem tudom leszámolni egy klímaegységre egyébként. Tehát, hogy én beraknék egy split klímát, attól hirtelen sokkal rosszabb lenne a városnak, valószínűleg nem.
De ha mindenki berakna egy split klímát.
Ha mindenki nyilván berakna egy split klímát, akkor biztos, hogy akkor emelne valamit a város hőmérsékletén.
Az utcáknak a hőmérsékletén.
Igen, ahol amúgy közlekedünk, meg élünk, amikor nem egy klimatizált autóban csináljuk ugyanezt.
Hát nem tudom. Jó, igen.
Ültes fát, az a tüti. Mármint, hogy nem azért, hogy ezzel most megmensd a földnek tüdejét, hanem azért, mert az alá be lehet ülni, és árnyék van.
És sokkal hűvösebb is van egyébként egy fa alatt. Azt már sokan megmutatták, hogy fás területeken sok fokkal alacsonyabb az átlag hőmérséklet. Na jól van, akkor kiklímáztuk magunkat minden értelemben.
Igen, és én felajánlom azt, hogy ne beszélgessünk az Uberről, mert vá. Tudom, hogy te utálod ezt a kérdést, szerintem pedig az egyik legfontosabb a klíma után rögtön az adásban, de nincs ehhez nekem már ma erőm.
Nem, én is nagyon úgy érzem, hogy...
Majd egyszer megírom a Magyar Narancsba, hogy valami.
Hogy én már igazán csak egy dolgot látok, amiről még beszélnünk kéne, és ez az Andor elnevezésű számítógép.
Hát Andorról mindenképpen. Andor egy zseni. Az egész ott kezdődött, hogy pörgettem ki az RSS olvasomba mindenfélét, és ott történetileg fent van még a Magyar Unix portálnak a apró hirdetések feedje is, és belenéztem, hogy hát ha van valami izgalmas, és itt írja azt egy ember, hogy van nekem ez a kis tákolt 8-bites számítógépem, és most újraépítem, és kifogytam a részkábelekből, valakinek lenne kb. 20 méter kábele, annyit kell belerakni ebbe a gépbe még. El nem tudtam kézni, mi az a számítógép, amiben bele kell rakni 20 méter kábelt, hogy működjön. Úgyhogy rákerestem az emberre, meg lekatintottam a linkjét, és kiderült, hogy van egy srác, aki különböző próbapanele, egymással összekötött próbapaneleken épített IC-kből, meg sok minden másból egy 8-bites számítógépet, aminek van kontrollerportja, aminek van egy kis LCD-je, amin van valós idejű óra, és már a 2019-es verzió is egészen sok mindent tudott, ez az Árok Parti nevű demo partin lehetett megnézni. Nagyon csinos, nagyon megtervezett, rendkívül bolond projekt. Én az ilyeneket nagyon tudom szeretni. Hát legalább egy videót majd berakunk az adásnapról, hogy lássátok, hogy mégis miről van szó. El nem tudom képzelni azt a türelmet, ami ennek az építéséhez szükséges.
Igen, ugye itt azon, hogy IC-k meg diódák, meg ilyenek vannak beletűzködve ilyen szerelőpanelekbe, és a lábak között, az IC lábak közötti kapcsolatokat, azt konkrétan ilyen bedugdosott részdrótokkal oldotta meg a fiatalember.
Igen, tehát van rajta nagyon primitív játék, ez az, hogy egy fekete fejjel az éppen érkező fehér fejeket át lehet ugrálni, hogyha felfelé gombot nyomsz. Tud játszani olyan animációt, amit láttunk annak idején GIF-be, de akkor gyorsan futott. Ebben a verzióban viszont nem, ebben a verzióban lassan fut, és mennyi? Azt hiszem 3 kHz-es órajelet képes, és 256 byte memóriája van. Azok a számok, amiket nem szoktunk semmire használni ma már.
Hát igen. Hát nem is jó semmire, nem a nagyjából azokból a dolgokból, amiket ma elvárunk egy számítógéptől, de ez egy ilyen csodálatos emberi és mérnöki teljesítmény. Lényegében szemétből és régi alkatrészekből építeni valamit, ami számítógép.
Erről jut eszembe a Moniakot, te ismered?
Nem.
Na, a Moniak az még ilyen ebbe egy kicsit, mondjuk régebbi is egyébként. Ez egy vízzel működő analóg számítógép, nevezzük nevén a gyereket, amiben különböző tolatjukkal minden szírszalra be lehet állítani a dolgokat, és egy gazdaságot szimulál, és hogy milyen csöveke hová folyik át a mennyi, és akkor az a hány százalék, és mit lehet még vele csinálni, és hogyan működik ez az egész. Nagyon-nagyon szép, nagyon lenyűgöző. Azt hiszem, hogy a Londoni Science Museumban meg lehet nézni egy példányat, ami működik is. Már eleve diákprojektnek és bemutatóknak épült, de sosem használták semmire. De ez a mire lehet használni egy liter vizet és néhány csövet, annak a, és ja, persze is mi számít számítógépnek, annak nagyon szép bemutatása.
Elég jól hangzik. Elfogyott itt én nálam az internet a meleg hatására, úgyhogy azt mondom, hogy akkor ezzel azt nem taglalt számítógéppel fejezzük be, aminek nem tudjuk, hogy mekkora a karbonlábnyoma, de reméljük, hogy kicsi. Meg amúgy is mindegy, mert annyira szép. Szóval, hogy ezzel busúzzunk el, és reménykedjünk, hogy valahogy össze tudjuk kalapálni az adást ezekből a kis darabokból, amit ezzel az új rendszerrel vettünk föl, ami természetesen megint úgy tűnik bebizonyította, hogy inkább érdemes ragaszkodni a régi jól bevált módszerünkhöz. Ez az új még nem biztos, hogy teljesen kiforrott.
Szervusztok!
Sziasztok!